Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, én Király István Dániel vagyok. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy alakul az új Európai Bizottság biztos jelöltjeinek névsora, amelyet hivatalosan jövő kedden hoznak nyilvánosságra. A Brux Info főszerkesztője az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorában már többüket meg is nevezte. Németh Zoltán összeállítása.
Bár augusztus 26-áig kellett volna a tagállamoknak megnevezniük a biztos jelöltjeiket, Nagy-Británia várható kiválásával az EU 27-ek még a napokban is jelentenek be neveket. Ezzel párhuzamosan már a különböző területekről is alkudozások kezdődtek. Ezzel együtt vannak már fix pontok és tisztségek, mondta az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorában a Brux Info főszerkesztője.
Két jelölttel már eleve rendelkezett, Franz Timmermanssal és Margrét Vestagerrel, akik a Juncker bizottságban is nagyon fontos posztokat töltenek be, hiszen az Európai Tanács, az állam és kormányfőknek a fóruma, ugye július elején, amikor meghozta a döntést Ursula von der Leyen jelöléséről a bizottság következő elnökének, akkor a politikai csomagnak az is része volt, az alkucsomagnak, hogy a két által említett csúcsjelöltet rögtön bevitorlázták tulajdonképpen a kiemelt első alelnöki posztra.
A holland szocialista politikus környezetvédelmi, míg a dán biztos jelölt asszony a digitális ügyekért felelhet majd. Rajtuk kívül is lesznek alelnökei az Ursula von der Leyen vezette bizottságnak, valószínűleg egy Kelet-Európából is. A német bizottsági elnök testületében legalább 13 hölgy lesz, így teljesülhet a korábban kitűzött nemi kvóta arány. Gyévai Zoltán szerint a Juncker bizottsághoz képest ezúttal kevesebb volt kormányfő lesz. A még regnáló testületből 8 politikusnak továbbra sem változik meg a munkahelye. Az új olasz kormány a 2016 és 2018 közötti miniszterelnököt, Paolo Gentilonit jelöli. Rajta kívül még egy volt kormányfő lesz a november elején megalakuló Európai Bizottságban.
Sőt, olyan is van, aki egymás után most már negyedik alkalommal biztos, Maros Sefcovics, a szlovák biztos, vagy Johannes Hahn, aki harmadszor osztrák biztos lesz tagja egy bizottságnak. Tehát ez egyfajta elegye tulajdonképpen a kezdőknek, a politikai kezdőknek, és a rutinos tapasztalt, mondjuk így nagyobb svádájú, vagy nagyobb tudással rendelkező biztosoknak. Aztán meglátjuk, hogy ezek zenekarként és egy új karmester mellett hogyan fog működni ez az Európai Bizottság.
A Politico szerint Ursula von der Leyen Vera Jourová cseh biztos jelöltnek a jogállamisági portfóliót ajánlotta. Prága viszont inkább gazdasági területet vagy alelnöki tisztséget szeretne. A korábban kijelölt lengyel biztos pedig azért lépett vissza, mert a bizottsági elnök az agrárportfóliót kínálta fel Varsónak, amely emiatt egy ehhez jobban értő politikust jelölt. De állítólag az agrárium az olaszokat is érdekli. Szlovénia jelöltje egy korábbi uniós diplomata, míg több ország egyik EP képviselőjét küldené az európai testületbe. Ezek között van Magyarország is, Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszterrel, akinek, ha minden igaz, a bővítési biztosi pozíciót nézték ki Budapestről. Végleges névsor területekkel tehát jövő hét első felében lesz. Ezt azonban akár jelentősen felboríthatják az ezt követő európai parlamenti meghallgatások. A korábbi ciklusokban nem csak portfólió, hanem személycserékkel is járt ez a folyamat.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Szerdán a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai nyilvános meghallgatáson kérdezték az Európai Központi Bank élére jelölt Christine Lagarde-ot. Az EKB-nak folytatnia kellene jelenlegi politikáját, amely az irányadó kamatlábak alacsonyan tartásával próbálja elősegíteni az infláció enyhe növekedését, de figyelni kell az esetleges mellékhatásokra is, fogalmazott a szervezet élére jelölt francia politikus.
Az intézménynek középpontba kell állítani az árstabilitás fenntartását, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, valamint figyelembe kell vennie a környezetvédelem szempontjait is.
Christine Lagarde az Európai Parlament gazdasági bizottságának meghallgatásán védelmébe vette az eddigi monetáris politika számos elemét, köztük a rekordalacsony kamatokat és a pénzügyi válság alatti rendkívüli ösztönző intézkedéseket, illetve például a fedezett kötvényvásárlási programhoz hasonló új eszközöket. Lagarde úgy vélekedett, hogy az euróövezet országainak többet kellene fordítaniuk a gazdasági növekedés serkentésére.
amennyiben ez módjukban áll a költségvetési szabályok megsértése nélkül.
The cooperation between Eurozone and non-Eurozone.
Győri Enikő fideszes LP képviselő arra kérte az elnökjelöltet, hogy a szervezet a jövőben mindig tartsa szem előtt az euróövezeten kívüli tagállamok érdekeit is. Az LKB elnökjelöltje erre ígéretet tett, hangsúlyozva, hogy ugyanannak a családnak vagyunk a tagjai, ráadásul ezen országok mind jövőbeli eurozóna tagság várományosok. Győri Enikő azon kérdésére is válaszolt, hogy lesznek-e újabb feltételek az eurozónához való csatlakozásnál. Christine Lagarde szerint valóban megkövetelik immár a bankunióhoz való előzetes csatlakozást is, illetve ő személy szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén vár fontos előrelépést a csatlakozni kívánó országoktól. A szakbizottság tagjai aztán 37-11 arányban támogatásukról biztosították Lagarde jóváhagyását. Szeptember közepén az Európai Parlament plenáris ülése is szavaz majd a jelölt elfogadásáról. A kinevezést azonban nem blokkolhatja az ügyben csupán konzultációs jogkörrel bíró képviselőtestület, így az gyakorlatilag biztosra vehető. Mário Draghi jelenlegi LKB elnök megbízatása október 31-én jár le. Megválasztása esetén a volt francia pénzügyminiszter, majd IMF vezérigazgató lenne a frankfurti székhelyű intézmény első női elnöke.
Trócsányi László fideszes európai parlamenti képviselő levélben értesítette Antonio Tajanit, az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának elnökét, hogy Európai Uniós biztosi jelölése miatt nem indul a szakbizottság alelnöki helyéért. A parlamenti szakbizottság kedden szavazott volna a képviselő alelnöki pozíciójáról. Az Európai Néppárt frakciója a közeljövőben új fideszes jelöltet állít az alkotmányügyi bizottság alelnöki pozíciójára, és ezt követően lesz a szakbizottsági szavazás az alelnöki tisztségről. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi és Igazságügyi Bizottsága viszont ismételten elhalasztotta Hidvégi Balázs, fideszes EP képviselő alelnöki pozíciójáról szóló szavazását. Az EP szakbizottságai eddig 4 magyar képviselőt választottak alelnökké július közepén tartott alakulóülésükön. A képviselők több szakbizottság esetében is szeptemberre halasztották az alelnökökről szóló szavazást. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága jóváhagyta az Európai Bizottság májusi javaslatát, amely szerint Ausztria, Románia és Olaszország összesen 293,5 millió eurós, azaz majdnem 94 milliárd forintos támogatást kaphat a területükön tavaly bekövetkezett katasztrófák okozta károk felszámolására. Az olasz régiók többségét az északi alpesi területektől egészen Szicíliáig ismétlődő, erős széllel kísért heves esőzések sújtották, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva. Az ítéletidő emberéleteket követelt és jelentős károkat okozott. Az Ausztriában 2018. októberének végén jelentkező szélsőséges időjárás az ország több déli alpesi régióját, különösen Karintiát és a kelet-tiroli régiót sújtotta. A károk felszámolására a képviselők több mint 8 millió eurót ítéltek meg Ausztriának. Tavaly június közepétől augusztus elejéig Románia északkeleti régióját ismétlődő súlyos esőzések és áradások sújtották, amelyek jelentős károkat okoztak az infrastruktúrában és a háztartásokban, valamint a mezőgazdaságban. A képviselők ezért 8,2 millió eurós támogatást hagytak jóvá a károk felszámolására. Ez volt az LP Percek. Műsorunk meghallgatható vagy letölthető az infostart.hu/magazin/LP-percek oldalon.
Az LP Perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Megvételre ajánlotta föl Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnöknek az orosz hiperszonikus fegyvereket a G20 csoport júniusi oszakai csúcstalálkozóján. Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az Inforádiónak azt mondta, Oroszországnak fontos, hogy minél több és korszerűbb fegyvert adjon el. A riporter Dzsubák Tamás.
Mindenképpen nagy jelentősége van magának az ajánlatnak is, és igen nagy jelentősége van annak is, hogy Oroszország Törökországgal erős, intenzív hadipari kapcsolatot épít ki most már egy ideje. Hát ismeretes dolog az, hogy a törökök szerettek volna az amerikaiaktól vásárolni F-35-ös repülőgépeket, közben az oroszoktól vásároltak S-400-as rendszert, és az amerikaiak azt mondták, hogy amennyiben ők megveszik az S-400-as rendszert, ebben az esetben F-35-ös gépeket nem vásárolhatnak. Na most ez lejátszott lemez, most már gyakorlatilag az S-400-as légvédelmi rakéta rendszernek az első két ütege leszállításra kerül Törökországba. A szállítás folyamatos, és gyakorlatilag jövő tavaszra minden az egyezményben aláírt rakétarendszert le fognak szállítani. Oroszország számára rendkívül fontos az, hogy minél több fegyvert, minél korszerű fegyvert adjon el, annyira nekik nem fontos, hogy kinek, a lényeg az, hogy biztos fizető partner legyen, és ha lehet, akkor készpénzzel fizessen. Na most a törökök esetében azt lehet mondani, hogy fizetés szempontjából korrekt partner, tehát amiből megegyeznek, ellentétben néhány egyéb a térségben lévő országgal, akik halasztásokat kérnek, a törökök kifizetik, és működik a dolog. Na most Oroszországba beindult tavaly előtt egy óriási nagy fejlődés. Igen, korszerű fegyvereket fejlesztenek ki. Ennek során nyilván van egy olyan szándékuk is, hogy ezekből, amit ők fontosnak tartanak, vagy biztonsági szempontból úgy döntenek, hogy eladnak külföldnek is, azokat eladják. Ezért kínálták fel most a törököknek azt, hogy el fognak adni számukra korszerű haditechnikai eszközöket.
Mit lehet tudni ezekről a haditechnikai eszközökről?
A drónok tekintetében állnak jól az oroszok, amiket kipróbáltak. Olyan manőverező robotrepülőgépeket próbálnak most már rendszerbe állítani, mert már többszörösen kipróbálták, aminek a kilövési helye lehet akár tengerről, akár víz alul is, tehát tenger alatt járókról, és hát ezek óriási sebességgel mennek, a hangsebesség 10, esetenként 20-szoros sebességével mennek, tehát gyakorlatilag nem lehet ellenük védekezni. Na most tudjuk azt, meg a sajnos a közelmúltban nyilvánosságra került abból a balesetből, ami északon történt, az, hogy ők most jelenleg azzal kísérleteznek, hogy a rakétákat nem a hagyományos hajtóanyaggal, tehát folyékony vagy szilárd hajtóanyaggal, hanem mini atomerőművel hajtják meg. Na most ez azt jelenti, hogy igen sok ideig képes levegőben tartózkodni, és hát gyakorlatilag a Föld bármely pontját el tudják érni. Hát, hogy most ezt eladják-e külföldnek, azt egyelőre még nem lehet tudni, de nyilván lesznek olyan partnerországok, akiknek majd, és ez nem holnap következik be, el fogják adni. Tehát van most már bizonyítottan az orosz haderő rész rendelkezésére olyan eszköz vagy eszközök, amelyeket el tudnak adni, és igen korszerűnek számítanak. Na most, hogyha ezt Törökországnak eladják, és tudjuk azt, hogy Törökország ugye NATO-tag, sőt a NATO második legerősebb katonai hatalma, hát nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszik a NATO-ba, különösen nem tetszik az amerikaiaknak, akik hasonló fejlesztéseket folytatnak, és hát nyilván nekik is van egy olyan céljuk, hogy eladjanak ezekből a fegyverekből.
Igen, ahogy említette is, Donald Trump is ezt felelte az ajánlattételre, hogy ilyen eszközt hamarosan ők is ki fognak fejleszteni. Ez a válasz vagy felelet egyáltalán hogyan befolyásolhatja a két ország közti kapcsolatot?
Ha a Törökország és az orosz kapcsolatokra gondol, akkor én azt mondom, hogy hát mindenképpen pozitív irányba, és több irányú a kapcsolat. Tehát az, hogy most hadipari üzletek vannak, rendben van, de tudjuk azt, hogy nagyon komoly gázüzletek is vannak Törökország és Oroszország között. Az a Haragszom rádi időszak, ami a repülőgép, az orosz repülőgép törökök általi lelövési miatt következett be, hát abból talán már az a harag az, hogy elmúlt, és hát egyéb területeken is, gazdasági területeken, turizmus területén visszaállt az a szoros kapcsolat, ami nem hogy visszaállt, hanem még inkább fejlődik, tehát számukra nagyon fontos. Hát oroszoknak azért is fontos Törökország, mert amellett, hogy nagy ország, kapó Közel-Kelet felé, és hát tulajdonképpen közel-keleti országok Törökországgal meglehetősen jó viszonyban vannak, példának tekintik, példaképnek tekintik, és hát nyilvánvaló, hogy oroszoknak sem mindegy az, hogyha Törökországgal kötnek szerződést, akkor mehetnek tovább a közel-keleti országok felé. Tehát ezért van ez a rettenetes nagy felhajtás most az amerikai résztől is, hogy hát nem szeretnének ebből az egész folyamatból kimaradni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalina, műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!